Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. További segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének a 4. fejezetében, a 4. fejezet 1-től a 8. terjedő verseiben, eképpen. Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézus Krisztusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akaratja, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondottuk néktek, és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is közlé velünk. Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hadd adjunk hálát neked azért, hogy engedted megélnünk ezt a napot is. Hogy megőriztél minket épségben, és elhoztál minket a te igéd hallgatására, és a te neved dicsérésére. Köszönjük néked, hogy adtad a nyugodalom napját, és megadtad azt a lehetőséget is a számunkra, hogy azt megszentelhessük. Köszönjük, hogy kiválasztottál minket az embervilágból, kiválasztottál minket a hitre és az életre. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy tanulhatunk tőled. És hogy énekeltük is, te jól tudod, mi kell nekünk. Te teremtettél minket, te alkottál, te ismersz a legjobban. Te ismered az elmúlt hetünket, az elmúlt hónapjainkat és éveinket. Te ismered a hitünknek az állapotját, ismered a kérdéseinket, a kétségeinket is, és tudod a válaszainkat is. Tudod a jó és a helyes válaszainkat, és tudod a rossz válaszainkat is. Kérünk téged, te taníts most minket. Rombolj le bennünk minden légvárat és minden téves elképzelést, és add, hogy a te igéd, a te akaratod és a te szavad a maga valóságában ragyoghasson előttünk. Add, Urunk Istenünk, hogy most mindannyian épülhessünk és erősödhessünk hitünkben, hogy majdan a hétköznapokba kimenvén megállhassunk és győzelmeskedhessünk a kísértésekben. Te ismered mindannyiunk fejében levő gondolatokat, azokat a gondolatokat, amik most vannak bennünk, amik most támadnak, és amik talán most akarják elvonni rólad a mi figyelmünket. Kérünk téged, kapcsolj ki minden zavaró tényezőt, hogy csak rád tudjunk figyelni. Add meg, Urunk Istenünk, hogy a mi fülünk nyitva legyen a te szavadra, hogy meghallhassuk azt, és add, hogy a te szavad a mi szívünkig elhatolhassék, hogy átformálja a mi szívünket, átformálja a mi életünket, hogy a tudás ne csupán száraz anyag legyen bennünk, hanem életté váljék. Így kérünk most, légy jelen szentelked által közöttünk, és könyörülj rajtunk. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét, úgy, amint megírva található a már előbb felolvasott ige szakaszban, azaz Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének 4. fejezetében, a 4. fejezet 3. versének az első felében, eképpen. Mert ez az Isten akaratja, a ti szenté lételetek. Eddig a felolvasott ige. Testvéreim, az apostol a keresztény élet egyik legfontosabb mozzanatáról, az egyik legfontosabb eseményéről, és talán mondhatjuk így is, gyakorlatáról beszél, amikor azt a feladatot állítja a Tesszalonika beliek elé, és így majdnem 2000 év távlatából elénk is, hogy az az Isten akarata, hogy mi szenté legyünk. Azaz, egyre inkább haladjunk előrébb a megszentelődés útján, egyre inkább közelítsünk a tökéletesség felé. Persze a szenté létel nem az első lépés. Ahhoz, hogy valaki szenté tudjon lenni, hogy fontos legyen számára a megszentelődés, az előtte megtérése kell jutnia. Azaz föl kell ismernie az ő teremtett voltát, az ő bűnös voltát, az ő helyzetét ebben a világban, és az ő helyzetét és viszonyát az ő teremtőjével, az ő Istenével. Világossá kell, hogy váljék, és valósággá is, hogy megváltásra szoruló élet. Egy olyan élet, ami, hogyha nincs Krisztus, bizony el fog múlni, és a kárhozatba fog kerülni. Mindenki számára tökéletes valóságá kell lennie az Isten ajándékának, a bűnbocsánatnak és a megváltásnak. És hogyha ezt az ember fölismeri, komolyan veszi, megvallja és megbánja bűneit, és elfogadja Krisztusban fölkínált kegyelmet, azaz Istené lesz, megtérése jut, újjászületik, ettől a pillanattól kezdve lesz a számára nagyon is fontos és nagyon is aktuális, hogy tovább haladjon azon az úton, amit elkezdett, hogy a megtérés, az újjászületés nem egy befejezett út, egy végállomás a számára, hanem egy új út, egy új élet, egy új valóság kezdete. És amikor halljuk ezt a szót, hogy megszentelődés, meg hogy szenté legyünk, akkor akarva akaratlanul a katolikus szentek jutnak az eszünkbe, akik böjtöltek, csodákat tettek, és talán szenvedtek egész életükben, és majd az egyház szenté avatta őket, mint a római katolikus egyház. És akkor hirtelen eszünkbe jut talán a tökéletesség, és elbátortalanodunk, mert azt gondoljuk, hogy mi sohasem érhetjük el a tökéletességet, persze ezen a földön nem is, de a szentséget, a szentélétet, azt bizony elérhetjük. És viszonylag elég könnyen. Hiszen mi a szent? Szent az, ami csak Istennek van odaszánva, csak az Isten használhatja. És ha minket is csak az Isten használhat, csak az Istennek engedelmeskedünk, tökéletesen az Istenéi vagyunk, akkor mi is szentek lettünk, szenté váltunk. És amikor halljuk, hogy szenté kell válnunk, akkor fölmerül-e bennünk a gondolat, hogy talán maximalista az apostol, és talán maximalista velünk szemben az Úristen is, pedig nem lehetetlen, és nem nehéz dolog a szentévállás, és szükséges is, hiszen fejlődnie minden újszülöttnek, minden csecsemőnek kell. Hiszen amikor megszületik az ember erre a világra, akkor semmit nem hozva jő, még a saját testét sem tudja igazán kezelni. Meg kell tanulnia mozgatni a kezeit, meg kell tanulnia járni, meg kell tanulnia látni is, mi van közelebb és mi van távolabb. Lehet látni a pici babáknál, amikor bent fekszenek a kis ágyacskájukba, és föléjük van lógatva mindenféle kis játékszer, hogy nyúlkál a gyerek érte. Kinyújtja a kezét, nem éri el. Aztán kinyújtja még egyszer, túlnyúl rajta, majd egyszer csak sikerül megfognia, úgy megtanulja fölmérni a távolságot, és rájön, hogy melyik van távolabb, melyik van közelebb. És amikor járni tanul a gyerek, akkor is ugye föláll, totyog, orra bukik, rájön, hogy ezt nem így kell, még egyszer föláll, totyog, orra bukik, előbb-utóbb sikerül neki, és megtanulja. És így kell nekünk is megtanulnunk a keresztény életet, és így kell tovább haladnunk a megszentelődés útján. Néha a saját kárunkon, mint hogy a pici gyerek is csak úgy tanul meg járni, hogyha néhányszor orra bukik, és megtanulja, hogy mire vigyázzon, mitől kell félnie, mit hogyan csináljon, és hogy járhat helyesen, hogy stabilan álljon. És hogy növekszik a gyerek, lassan már nem csak járni tud, hanem biciklizni, gyorsabban eljut egyik helyről a másikra. Lassan a biciklizésen túl már autót vezetni is megtanul. Szakmát szerez, és önálló lesz. És nekünk is meg kell tanulnunk, önállóvá válnunk mi keresztény életünkben. Hiszen ki az közülünk, aki szeretne csecsemő lenni, szeretne kiszolgáltatott lenni, szeretne magatehetetlen lenni. Azt hiszem senki. És ki az közülünk, aki visszavágyna a bölcsödébe, vagy talán az általános iskolába. Sokkal teljesebb, sokkal szebb és talán sokkal jobb életet élhetett az ember, miután már megnőtt és önálló lett, mint akkor, amikor pici volt. Több mindennel bír, több minden lehetőséggel, sokkal több mindent megcsinálhatott, teljesebb és valóságosabb életet élhetett. Persze, ahogy az ember öregszik, nagyon is elképzelhető, sőt biztos is, hogy az idősebbek bizony szívesen lennének újra fiatalok, és ez teljesen érthető vágy és óhaj, de a hitünk és a testünk öregedése között van egy hatalmas különbség. Míg a testünkbe bele van kódolva az öregség, a leépülés, az elmúlás, addig a hitünkbe semmi ilyesmi nincs belekódolva. A hitünk nem fogja önmagát leépíteni, nem fogja önmagát megszüntetni. A hitünk az örökké gyarapodhat, erősödhet, fejlődhet, akármilyen öreg is a testünk. És akármennyire is megöregszik az ember, Isten országa felé, fölfelé, ugyanolyan tempóval tud haladni, mint ahogy annak idején, feltéve, hogyha nyitva az ő szíve, és nyitva az ő füle. És Isten országának a megismerése, megtapasztalása, és abban való élet, ugye a születéssel kezdődik, de ugye egyikünk sem úgy születik, hogy mindent tudna, és elég, ha csak arra gondolunk, hogyha egyik országból átmegyünk a másikba, akárhány útikönyvet elolvasunk, akármennyit tudunk a célországról, igazán akkor fogjuk megismerni, amikor átlépjük a határt, és bent vagyunk, és elkezdünk befelé haladni, akkor fogjuk megtapasztalni az ottani viszonyokat, és akkor lesz a megszerzett tudás esetleg életté bennünk, és akkor kamatoztathatjuk a megszerzett tudást. Egész más dolog valamit látni, érezni, tapintani és benne lenni, mint arról csak olvasni vagy elméleti tudást szerezni. Mint ahogy úszni sem tanulhatunk meg víz nélkül és mester nélkül, ugyanígy keresztény életet sem tanulhatunk meg újjászületés nélkül, megtérés nélkül, és egy mester nélkül, Krisztus nélkül. És mindezt a tudást, hogy szerezhetjük meg? A Szentírásból. Hogy az apostol is mondta a Tesszalonika belieknek, hogy úgy kell forgolódnotok, ahogy hallottátok tőlünk. És ahogy a Tesszalonika beliek hallották az apostoltól, ugyanígy mi is hallhatjuk, mert leíratott. Hallhatjuk és olvashatjuk, de vajon hogyan olvassuk és hogyan hallgatjuk? Fontos-e számunkra az, hogy gyarapodjon a mi tudásunk, megmaradjon a mi tudásunk, és továbbfejlődjünk ebben a tudásban? Olvassuk-e minden nap a Szentírást? Nem csak kötelességből, hanem úgy, hogy vágy van bennünk az ige olvasására. Szokott-e bennünk lelki éhség lenni Isten szava iránt? Vagy esetleg ez az éhség már elszállt, és esetleg bibliaolvasásunk, vagy templomba járásunk egy jól begyakorolt mechanizmus és szokás? És ha esetleg olvassuk a Szentírást minden nap, és fontos is számunkra, akkor szoktunk rá emlékezni, mondjuk másfél óra múlva, hogy mit olvassunk? Vagy esetleg fél nap múlva? Fordítunk-e rá elég időt, elég energiát arra, hogy a tudást megőrizzük? Mert nem elég egyszer megtanulni, hanem ezt a tudást elevenen is kell tartani, hogy a hasznunkra válhasson. Ugye, amikor az iskolában az ember egy vizsgára fölkészül, elolvassa, levizsgázik, aztán két nap múlva már nem emlékszik arra, hogy miből vizsgázott. Amikor kikerül a munkahelyére, akkor szinte újra kell tanulni az egészet. De aki elevenen tartja magában a tudást, annak is persze meg kell tanulni a gyakorlattá változtatni, de sokkal könnyebb dolga van, sokkal egyszerűbben viheti ezt végbe. És ugye, hogyha vasárnap eljövünk a templomba meghallgatni, hogy mit üzen az Úristen, eljövünk, hogy dicsérjük az ő nevét. Tényleg azért is eljövünk a templomba, hogy dicsérjük az Urat? Hogy áldjuk az ő nevét? Hogy mi is adjunk valamit az Istennek, vagy áldozzunk az Istennek méghozzá mi hálánkkal, vagy csak azért jövünk, hogy táplálkozzunk. Hiszen a nyugodalom napja és az Isten tisztelet nem csak arra van, hogy mi táplálkozzunk, hanem hogy mi is adjunk az Istennek, áldozzunk neki hálával, a mi szeretetünkkel, a mi hálánkkal. És megéljük-e mindig így a vasárnapot? Egyáltalán valahogy megérjük a vasárnapjainkat? Hányan és hányan vannak, akik csak ünnepnapokon jönnek el a templomba, és úgy gondolják, hogy az nekik elég. És nem tudják, mit veszítenek, mennyi minden tudást mulasztanak el. És lemondanak arról, hogy egy kiteljesedett, keresztény életet élhessenek. Esetleg megmaradnak a csecsemő állapotban, vagy megmaradnak a halál állapotában. Mert nem fontos nekik Krisztus, és nem fontos nekik az élet. Mert aki megtér és újjászületik, az már ebben a világban, ezen a földön üdvösségben van. Aki viszont nem tér meg, aki nem születik újjá, az kárhozatban van. Mert mi a kárhozat? Isten nélküli állapot. És mi az üdvösség? Isten közösségében való állapot. Miben vagyunk? Kárhozatban vagy üdvösségben? És ha üdvösségben vagyunk, az mennyire fontos a számunkra? És hogyha fontos a vasárnap, és eljövünk vasárnap a templomba, vasárnap délután mit csinálunk? Esetleg ebéd közben emlékszünk-e még arra, mit mondott a pap vagy a lelkipásztor a templomba? Emlékszünk-e még arra, hogy mi volt a textus? Mit olvasott fel a Szentírásból? És esetleg véletlenül tovább gondoljuk-e? És megpróbáljuk-e a saját magunk életére minél inkább vonatkoztatni? És a Szentírás olvasunk-e hozzá kommentárokat, ha van rá időnk? Hogy más szempontból is láthassuk az igét, hogy a régiek tudása minket is gazdagítson. Vagy esetleg a vasárnap is olyan, hogy értünk a templomba, aztán következő vasárnapig vége van a mi Isten tiszteletünknek, aztán megint egy másfél órát rászánunk az Úrra, vagy esetleg az egész hetünk Isten tisztelet, és az egész életünk Isten tisztelete. És a nyugodalom napjához hogy viszonyulunk még? Nem csak arra adatot, hogy a mi lelkünk felfrissüljön, és a mi lelkünk táplálkozzék, és a hitünk erősödjön, hanem a mi testünknek is adatot, hogy megpihenjen a test, hogy felfrissüljön, hogy regenerálódjon, hogy legyen ereje elkezdeni az új hetet, hogy ne koptassuk el magunkat idő előtt, hogy ne égessük a gyertyát a két végén. Avagy esetleg vasárnap is azt csináljuk, hogy amit szombaton vagy a héten elmulasztottunk, azt gyorsan bepótoljuk vasárnap, és igazából nincs is pihenő napunk, mert hétköznap dolgozunk, és a hétvége két szabad napját szintén munkával töltjük oda-haza. És akkor mikor pihenünk? Az Úristen nem csak azért adta az ő parancsolatait, hogy őt dicsőítse, hogy őt magasztalja mi engedelmességünk, hanem azért is, hogy nekünk is jó legyen. Ő nem kiszúrni akar velünk, amikor parancsolatokat és törvényeket állít velünk szemben, hanem ő azt akarja, hogy jó életet éljünk. Ő teremtett minket, ő alkotott minket, és ő tudja igazán, hogy mi kell nekünk, és hogyha arra gondolunk, hogy elmegyünk egy áruházba, és megveszünk valami háztartási gépet. Ja, okos és bölcs ember, nem kezdi rögtön nyomkodni a gombokat rajta, hanem elolvassa a használati utasítást, hogy lehetőleg használni is tudja azt a készüléket, a lehető legtovább tudja használni, és a lehető legtovább kitartson mellette az a készülék. És vajon a mi használati utasításunkat el szoktuk-e olvasni? Pedig itt van. Itt van előttünk a lelkünknek a használati utasítása, mely a testre is ad utalásokat. És hogy mennyire nem tudunk élni, nézzünk körül a mai világban, mekkora tudás halmozódott föl. A számítógépek mikrocsipjeiben és áramkörök, meg a félvezetők, a tranzisztorok lassan már molekuláris szinten vannak olyan picikék, az űrszondáink már a naprendszeren túl is el tudnak menni, csak már nem is innen a Földön távcsövezünk, hanem telepítettünk a világűrbe is űrteleszkópokat. Az orvostudomány is már a genetikánál tart, a fegyvereink is már a genetikánál tartanak, és az atombombánál is pusztító biológiai fegyvereket tudunk létrehozni. És mégis ez a hatalmas tudás nem feltételezi azt, hogy jól tudunk élni. Hiszen a tudásunk egy részét fegyverekre és haszontalan dolgokra, minket károsító dolgokra fecséreljük. A tudásunk másik részét, amivel kényelmesebb és jobbá akarjuk tenni a magunk életét, bizony azt is elég rosszul használjuk, hiszen minden jó dolognak rengeteg salakja van. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy az esők már nem tiszták és ihatatlanok Európában, mert savasak és esetleg vegyszerekkel fertőzöttek. És elég, ha csak arra gondolunk, hogy itt Budapesten az ember tüdeje előbb-utóbb fekete lesz. Még azoké is, akik nem dohányoznak. mert annyi szennyező anyagot tudunk a levegőbe pöfékelni. Nem tudunk élni, nem tudjuk a saját magunk és a bolygó használati utasítását sem, és ugyanígy nem tudjuk a mi lelkünk használati utasítását sem önmagunktól. Mert leíratott. Megtudhatjuk, mert Isten jónak látta azt kijelenteni nekünk. És megtudhatjuk, mert minket megajándékozott valamilyen hittel, hiszen itt vagyunk. És hallgatjuk az Isten szavát. Fontos a tudás, hogy előrébb haladhassunk a megszentelődés útján. Mert leíratott. Megtudhatjuk, mert Isten jónak látta azt kijelenteni nekünk. És megtudhatjuk, mert minket megajándékozott valamilyen hittel, hiszen itt vagyunk. És hallgatjuk az Isten szavát. Fontos a tudás, hogy előrébb haladhassunk a megszentelődés útján. És ugye a szent az, ami teljesen Istennek van odaszánva, amit másra nem használnak, és más Isten tiszteletére sem szolgál. Mi így szentek vagyunk? Csak Isten tiszteletére és Isten akaratának a cselekvésére vagyunk használva, avagy használjuk magunkat a saját magunk tiszteletére és imádására, avagy használjuk magunkat más Istenek tiszteletére és imádására. Hiszen amikor azt cselekszed, ami a te akaratod, és nem azt, ami az Isten akarata, akkor te leszel önmagadnak az Istene. Hogyha valamilyen földi dolog megszerzéséért mindent a háttérbe szorítasz, és az lesz a legfontosabb a számodra, akkor az lesz a te Istened. És akkor már nem vagy szent, mert szent csak az, ami az Úristen tiszteletére és szolgálatára van szentelve. És hogyha tudnál jót cselekedni, de kényelemből nem cselekszel jót, akkor vajon kit tisztelsz? Hogyha látsz az utcán feküdni valakit, és átlépsz rajta, mert az sokkal kényelmesebb, ugye lehajolni hozzá, lehet, hogy részeg, lehet, hogy nem részeg, kihívni a mentőt, addig is mellette lenni, a mentősöknek bediktálni az adatokat, macerás, húzza az időt, és fogyasztja az energiáinkat. Sokkal egyszerűbb és sokkal jobbnak tűnik a számunkra túllépni rajta. Törődjön vele az, aki akar. Nekünk semmi közünk hozzá. És akkor a pillanatnyi jót nézzük, a pillanatnyi jót, ami a számunkra jó, és nem az Isten számára, és már megint nem vagyunk szentek. És az élet bármilyen más szituációja, bármilyen más feladata is, ehhez hasonló próbák elé állít. Tudnál jó cselekedni, de nem cselekszed. És már is nem vagy szent. De ha már a jó cselekedeteknél tartunk, akkor ugye, hogyan is lehet az ember szent? Hát nem úgy, hogy az önmaga által jónak ítélt dolgokat cselekszi. Vannak emberek, akik esetleg még templomba is eljárnak, és úgy gondolják, hogy bizonyos mennyiség jó cselekedet, és akkor természetesen úgy, hogy mások is lássák, és akkor nagyon növünk mások és saját magunk szemében, és tévesen, ugye, úgy lehet gondolni, hogy talán az Isten szemében is, pedig nem. Csak az Isten tehet képessé minket arra, hogy szentté váljunk, méghozzá úgy, hogy az ő akaratát cselekesszük. Megadja hozzá az erőt, a lehetőséget, és az indítatás. És megadja hozzá a szemeket is, hogy észrevegyük, hogy mikor mit kell tennünk. Mikor mi a helyes. Hogy észrevegyük a nyomorultat, hogy észrevegyük a sírót, vagy észrevegyük azt, hogy segítenünk kell, hogy két kezünk munkájával, vagy esetleg gondolatainkkal. És megadja az Isten a szemet arra is, hogy
hova ne menjünk, hol ne szóljunk, mert van, amikor a szavunk, vagy van, amikor a mi cselekvésünk, az nem a jót szolgálja, hanem saját magunkat, hogy megmutassuk, hogy igen, itt vagyunk, mi vagyunk. A keresztény ember, aki halad a megszentelődés útján, az olyan, mint a tőkébe beoltott szőlővesző, és ugye tudjuk, hogy a szőlővesző önmagától semmit nem tud csinálni, viszont ha benne van a tőkébe, a tőkétől kapja a nedveket, az energiákat, és akkor már is a szőlővesző virágzik, hajtásokat hoz, és gyümölcsöt terem, olyan gyümölcsöt, ami Isten szemében gyümölcs, és Isten szemében a jónak a cselekvése. És akkor már is haladunk a megszentelődés útján. És hogy az apostol az Istennel való kapcsolatot és az Istennel való szakítást azt a házastársi hűséghez és a házastársi hűtlenséghez hasonlítja. Amikor az apostol arról beszél, hogy őrizze meg mindenki a maga edényét tisztán, őrizze meg magát a paráznoságtól, akkor arra gondol, hogy mint ahogy az ember, feltéve aki nős vagy férjezett, a házastársával hűségben él, ugyanúgy éljen hűségben az Istenével is. És aki megcsalja az ő feleségét vagy a férjét, az ugyan az, mintha megcsalja az ő Istenét. És az Istent is így csaljuk meg, amikor más istenekhez és más általunk valóságnak vélt dolgokhoz támaszkodunk. Amikor nem egyedül csak az Istenben bízunk, hanem bízunk saját magunkban, bízunk más valamiben, vagy más valakiben, akkor lelkünkben paráználkodunk, azaz hűtlenek leszünk a mi Urunkhoz. De akárhányszor hűtlenek vagyunk, visszaút mindig van. És ez kell is, hogy előttünk állandóan eleven és valóságos legyen. És hogyha engedelmeskedünk az Istennek, milyen lelkülettel engedelmeskedünk? Azért engedelmeskedünk, mert félünk attól, hogy az Úr Isten megbüntet? Vagy azért engedelmeskedünk, mert tudjuk, hogy az Úristen szeret minket. Előbb szeretett, mint mi szerethettük őt, és sokkal nagyobb szeretettel szeret ő minket, mint ahogy mi őt. A félelemből sohasem lesz igazi Istenhez kötődés, és igazi Isten tisztelet. Csak a szeretetből lesz. És csak azt tud hálával áldozni az Istennek, aki szereti az ő Istenét. Olvashatjuk az Ószövetségben nem egy helyen, hogy nem kell nekem a ti véres áldozataitok, és a ti égő áldozataitok, hanem inkább hálával áldozzatok az Istennek, és úgy teljesítsétek a felségesnek a fogadásaitokat. És néha azért nehéz hálásnak lenni, vagy talán gyakran nehéz. Hiszen az élet nagyon sokszor hoz olyan szituációkat és megpróbáltatásokat, amiket nem szeretünk, ami kellemetlenek a számunkra, amikor látjuk terveink összeomlását, amikor nem szeretem dolgok jönnek, amikor betegség jön, akkor nehezen tudunk hálásak lenni az Istennek. Persze Pál apostol a börtönben megbilincselve tudta énekkel dicsőíteni az Istent, de gyakran mi is kimondjuk, hogy bolond volt az a Pál. És mi nem tudjuk dicsőíteni énekkel az Isten. Mert azt hiszük, hogy elhagyott, mert azt hiszük, hogy már nem szeret, és mindez miért? Mert elfeledkezünk Krisztusról. Hiszen Krisztus a legvégső bizonyítéka Isten szeretetének. És ez mindenféle kételyt lerombol, ha valósággal látjuk. Melyikünk az, aki megmerné áldozni az ő életét, vagy örömmel megáldozna az ő életét, azért a szerencsétlenért, aki most részegen ott fekszik valamelyik aluljáróba. Hát ugye ez roppant kellemetlen volna számunkra. és melyikünk áldozná meg az ő gyermekét, akár a haragos szomszédjáért. És Isten megáldozta mi érettünk az ő gyermekét, pedig leköpték, megostorozták, megcsúfolták, keresztre feszítették, megölték. Hányszor és hányszor nem figyeltek Istenre, és gúnyt űztek belőle, és mégis megáldozta. Hányszor és hányszor nem figyeltünk mi Istenre, és gúnyt űztünk Istenből, és mégis megáldozta miértünk is az ő gyermekét. Mi nem tudjuk szeretni a részeget, a rablógyilkost, ő tudja azt is szeretni. Mi néha még a barátainkat sem tudjuk szeretni. Isten tudja őket is szeretni. És ha ennyire szeret minket az Isten, akkor ő mindig velünk van, és mi módon ne adna meg minékünk mindent, ami a javunkra válik. Éppen ezért, ha nem szeretem napok jönnek, gondoljunk Krisztusra, és annak a valóságára, amit ő hozott el. És lehet, hogy nem fogjuk megérteni, hogy miért ér minket csapás, és lehet, hogy majd csak odát fogjuk megérteni, de legyen bennünk bizalom, és itt már gyermeki bizalom és gyermeki hit. Nem kiskorú hit, hanem gyermeki hit. A gyermek az úgy viszonyul az ő szüleihez, semmilyen feltételt nem támaszt. Feltétel nélkül bízik az ő szülőjében, és az édesanyja vagy az édesapa karjára veszi a gyermeket, akkor a pici megnyugszik. De még a nagyobb gyerek is akkor érzi magát biztonságban, hogyha foghatja édesanyjának vagy édesapjának a kezét, és feltétel nélkül megcselekszi, amit a szülő kér tőle, vagy mond neki. Van-e ilyen hitünk, hogy teljesen rábízzuk-e magunkat Istenre őszintén? És merjük-e tenni, amit ő vár, hogy tegyünk? És ha már merjük tenni, és tesszük is, várunk érte viszonzást? Én nagyon sokszor várunk érte. Elvárjuk. Akkor figyeljük Istent fél szemmel, vagy talán mind a két szemünkkel, hogy na mikor jön a jó, hiszen mi megtettük. És elfeledkezünk arról, hogy a kötelességünket tesszük, és azt tesszük, amire teremtettünk. Ha az Isten szolgáljuk, akkor vagyunk a helyünkön, akkor állunk igazán, és akkor élünk igazán. És ha állandóan extra viszonzásokat várunk, akkor megint tévedésben élünk, és csalatkozni fogunk, és megkeseredni. De hogyha nem várunk semmit, és tudjuk, hogy csak a kötelességünket tesszük, akkor sokkal békességesebben élhetünk. És bizony, Isten annak ellenére, hogy nem járna nekünk jutalom, nagyon sokszor ad. Nagyon sokszor kapunk olyan ajándékot, amire nem is számítottunk, hogy elérhetjük ebben az életben. És nagyon sokszor megtapasztalhatjuk úgy Isten jelenlétét és szeretetét, ahogy azt talán előtte elképzelni sem tudtuk. És ha csupán csak cselekedszük is Isten akaratát, és nem kapunk érte semmilyen extra viszonzást, az engedelmesség boldogsága akkor is a miénk. Hiszen, hogyha valakit megvigasztalunk, vagy megsegítünk, és látjuk, hogy a másik örül neki, és sikerül a másikat boldoggá tennünk, az minket sokkal jobban boldogít, és sokkal jobban megvigasztal. Jobb adni, mint kapni. Hiszen a másik öröme a mi örömünket is megsokszorozza. Adja Isten, hogy mi is akarjunk, és tudjunk is előrébb haladni a megszentelődés útján, hogy minél több tudást és ismeretet szerezhessünk, és az valósággal is a miénk legyen, és adja Isten, hogy ez a tudás valósággal is életté váljék bennünk, hogy ösztönösen cselekedjük a jót, és ne azon gondolkozza, vagy azon töprengve, hogy most tegyük-e vagy ne tegyük. És adja Isten, hogy csak neki engedelmeskedjünk, hogy szentek lehessünk, és Isten iránti hálából vigyük végbe a mi cselekedeteinket, és nem félelemből, és nem viszonzást várva. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, bocsáss meg nékünk azt, hogy oly sokszor nem adjuk meg neked azt a tiszteletet, ami megillett téged. Bocsáss meg, hogy a vasárnap és a napi bibliaolvasásaink is időnként oly gépiesen, oly tartalom nélkül ilyen mennek végbe a mi életünkben. Bocsáss meg, hogy gyakran elfelejtjük, mit is mondtál, mit is üzentél, és mit is parancsoltál. És bocsáss meg, hogy gyakran nem szánunk rá elég időt és energiát, hogy megjegyezzük mindazt, amit te mondasz, és nem szánunk rá elég időt és energiát, hogy a tudás valóban életté váljék, és gyakorlattá a mi életünkben. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy sokszor akarunk magunknak tetszeni, és másoknak tetszeni. Hogy sokszor fontosabb a mi akaratunk, mint a te akaratod, vagy ha cselekesszük is a te akaratod, hogy gyakran várunk viszonzást. És ha az nem jön, akkor megsértődünk, és talán legközelebb nem cselekszük a te akaratod. Bocsáss meg, hogy gyakran félünk tőled, ahelyett, hogy szeretnénk. Bocsáss meg, hogy ha érzünk is irántad szeretetet, az oly gyakran halovány, az oly gyakran minimális. És bocsáss meg, hogy gyakran vétkezünk tudva, hogy bár tudjuk, hogy mi lenne a jó, és mi lenne a szerinted való, mégis inkább magunkban bízunk, és másban, és nem tesszük meg azt, amit te elvársz tőlünk, és nem tesszük meg azt, amit te parancsolsz nekünk. De hadd adjunk hálát azért, hogy megvallhatjuk a mi bűneinket, hogy van visszaút hozzád, hogy te mindig visszafogadsz minket, és hogy te végtelen nagy szeretettel szeretsz minket. És hadd kérjünk most azért, Istenünk, hogy adj velünk igaz és erős hitet, hogy mindig tudjuk, mit akarsz, és cselekedjük is azt, amit te akarsz. Ne azt, amit más akar, hanem azt, amit csak te akarsz. Addulunk, Istenünk, hogy szabadok lehessünk ebben a világban és ebben az életben, hogy ne kelljen rosszul élnünk. Az, hogy jól élhessünk, azaz ne parancsoljon nekünk senki más, és semmi más, csak Te, hogy valósággal Te legyél a mi Istenünk. És addurunk Istenünk, hogy így kimenvén a hétköznapokba tudjunk járni azon az úton, amit Te mutatsz nekünk, hogy ne térjünk le arról se jobbra, se balra, hogy megtegyük mindig, amit kell, se többet, se kevesebbet. És hadd imádkozzunk most azokért, akik gyászban vannak. Akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől. Akiknek az elmúlt héten kellett megállniuk szerettük hamvainál. Addurunk Istenünk, hogy a gyászoló szívében is, a maga teljes valóságában és elevenségében ragyoghasson Krisztus. Hogy úgy tudjanak nézni az urnára, hogy az nem feltétlenül a végállomás, hanem egy új, egy szebb és egy örök élet kezdete is lehet mindazoknak, akik elfogadják a Krisztusban fölkínált kegyelmet, a Krisztusban fölkínált életet. És így Te adj vígaszt a gyászolók szívébe, Te gyógyítsd az ő sebeiket, és Te enyhítsd az ő fájdalmukat. És hadd imádkozzunk a betegeinkért is, akiknek testi és gyakran lelki kínokat is hordozniuk kell. Te gyógyítsd meg őket, és Te szabadítsd meg őket lelki és testi kínjaiktól. Vagy pedig adj erőt ahhoz, hogy elhordozhassák azt a kint és azt a szenvedést, amit el kell hordozniuk. És add, hogy méltón tudják elhordozni. És adorunk Istenünk, hogy a szenvedés mindannyiunk életébe betöltse azt a szerepet, amiért adatott, hogy ne hiába és haszontalanul szenvedjen senki sem, hanem szenvedjen talán érted, és azért, hogy hitre jusson, hitében tökéletesebb legyen, hogy megszentelődhessen. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, és légy velünk. Segíts és erősíts, hogy bátrak legyünk, csak Te benned bízni. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek áldó jelenléte légyen, és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen.